A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Világszinten egyre csak drágul az energia, egyre többe kerül lakásunk fűtése és világítása. Miközben a kitermelt faanyag 20%-a az erdőben marad, hulladék formájában felhasználatlanul. Sokat segítene adott helyzetben a megújuló energiák, nap- és szélenergia, valamint a biomassa használata. Ezek elterjedése azonban Románia szinten csekélynek mondható. Mai meghívottaim a Zöld Energia Klaszter alelnökei, Bagoly Miklós Levente és Barta Sándor. Mindketten sepsiszentgyörgyi vállalkozók. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm én is hallgatókat!
Tisztelettel köszöntjük hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hogyan tapasztalják, felértékelődik a zöld energiák használata ebben a krízis helyzetben, háborús helyzetben, meg mindenféle Covid utáni helyzetben?
Természetesen a kérdésre csak az igen lehet a válasz, hisz nem csak a háborús helyzet, hanem ugye a Földön a szaporodó ember népesség oda vezet, hogy kezdjük az erőforrásainkat egy picit felértékelni, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, persze az egyik legfontosabb az energia. Ebből származik a legnagyobb probléma, a kihasználása a természetnek.
Kezd felértékelődni, de vajon értékeljük elő mértékben ezt az energiát?
Értékeljük, hát kell is értékeljük, csak sajnos most eljutottunk arra a szintre, hogy a háború folytán bizonyos politikai döntések következtében kezdünk egy kicsit visszafele is haladni, hisz tudjuk azt, hogy olyan döntések születtek, hogy újraindítsuk a szénerőműveket ugye a bizonyos régiókban, és ez egy visszalépés, egy nagy visszalépés azon az úton, amin elindultunk.
Mi történik ma a Romániában a fahulladékkal, hisz ön a Provut klaszternek is az elnöke, tehát faipari vállalkozó. Mi történik ma Romániában a hulladékkal? Már valóban kitermeléskor a faanyag 20%-a ott marad az erdőben? Aztán még nyilván lesz még hulladék a
feldolgozásra. Persze, hát most ezt így százalékba kifejezni elég bátorság, hisz valóban rengeteg olyan hulladék, ami keletkezik a kitermeléskor, és nem csak, hanem az erdő életében is rengeteg hulladék keletkezik. Itt gondolok a szárazfákra, gondolok a lehulló szárazgajakra. A szemlélet megváltozott már, tehát valamikor az volt, hogy ez kell, szükséges az altalajnak a regenerálódásához, de most már rájöttünk arra, hogy a lehulló lomb korona az bőségesen elég erre. Ezek a fák, ezek a kidőlt fák, ezek az ágak, ezek mind kártevőknek és betegségeknek a fészkei, ezeket illene kitakarítani, viszont elég költséges tevékenység. Ha kimondottan gazdaságilag nézzük, akkor nem éri meg azt kiszedni, mert a megtermelt energia sokkal drágább így ebből a szempontból, viszont ezt más forrásokból kellene támogatni ahhoz, hogy a környezetünket tudjuk kimélni. De ettől eltekintve nagyon nagy baj a kitermelésből származó hulladéknak a nem értékesítése, mert kitermelő cégek kötelezve vannak arra, hogy csomóba gyűjtve hagyják a kitermelő platformokon ezeket a hulladékokat, ami ágok és különböző méret. Tehát 50 cm alatti ágakat már lehet hagyni az erdőben. Ezeknek a Ezeknek az értékesítése egy kicsi szervezéssel meg lehetne oldani hatékonyan. Erre már vannak próbálkozások, és mondom, hogy elindultunk egy úton, amelyeken jó fele haladunk.
Igen, a törvénykezés az megfelelő? Mit tapasztalna?
Igen, itt ez jó a kérdés.
Mert itt azt írja egy hallgató SMS-ben, elnézést, hogy közbeszólok. Szép jó napot, ha valaki szegény ember takarítja a száraz gajakat, azt megbüntetik.
Persze, tehát itt van a törvénykezésnek az egyik nagy rákfenéje, hogy például egy erdőtulajdonos, aki bizonyos ütemtervek alapján termelhette ki a fát az erdejéből, és hogyha egy parcellán kitermelte már a megfelelő mennyiséget, hiába dől ki egy fája, hiába, mit tudom én, szárad ki egy fája, azt már nem tudja kivenni, csak egy következő ütemterv alapján. Tehát ezeket a dolgokat azért át kellene nézni, és ezeken kellene módosítani. Ebbe az irányba is történtek lépések, úgy mondom, hogy haladunk, de még nem értünk a végére.
Uh-huh. És mi történik a feldolgozás során keletkezett hulladékokkal? Azért mostanában már nem látjuk a most kupacokat a folyók medrén. Most hát annak
nem,
is értéke
mert,
van.
Nem, mert értékes dolog lett belőle, és itt pontosan kollégám Barta Sándor, aki ennek az egyik megoldása, hisz ő kifejlesztett egy olyan technológiát, amellyel költséghatékonyan tudja gyártani azokat a kazánokat, amelyekben ezeket el lehet égetni. Tehát azért mondom, hogy egy olyan technológiát, ami költséghatékonyan, mert a technológia az nem új, tehát ez már nyugati cégek nagyon rég használják, viszont az a megoldás, amiket ő sikerült kifejleszteni, az ezeknek az árát tudna 60-70%-kal csökkenti, és ebből a szempontból elérhetővé vált a közemberek számára is, akár lakás, magánlakás fűtésre is használhatják ezt a technológiát. És innen felértékelődött ez a hulladék, tehát valóban küszködtünk ezzel, amikor beindult a nagy erdőkitermelési boom, akkor patakokat, tisztásokat töltöttek meg a fűrészüzemek fűrészkorpával. Ez most felértékelődött, ennek értéke van.
Hogyan lehet ezt a modern, ezt a költséghatékony technológiát, Barta úr, életbe
tehát, intenni? Hogy kollégám is említette, ugye ez a most hegy, különböző ezelőtt egy olyan 20 évvel voltunk szemtanúi, és akkor nekem egy energiai problémám volt, egy sütőipari kemencék gyártó műhelyét működtettem, ahol a fűtése nagy gond volt. És akkor pattant ki az ötlet, hogy ezt a hegyeket valahogy energiába kellene tolni. És egyszerűen teljesen nullából elkezdtem ezt a tüzelési rendszert alakítani, össze is állt miniatűrbe, de én csak saját szükségletemre szerettem volna. Mikor már ismerősök látták, hogy igenis ez a dolog előbb-utóbb működni fog, nekem is kell, és egy üzleté fejlődött, először kicsiket, utána most már 40-50 kilovattos nagyságrendbe kezdtük, most már elértünk az 1 megawattig, tehát körülbelül a műhelynek a nagyságrendje ennél nagyobbat nem enged meg gyártani. Jelen pillanatban 20 év alatt sikerült 30 megawattnyi kapacitást előállítani, amely kb. 200 egységet tesz ki, tehát 200 darab kazánunk működik. Tehát az az egész ötlet abból áll, hogy tulajdonképpen ezt először a most, de utána megtudtuk, hogy azért tényleg így már évtizedek óta nyugaton is működik ez a technológia. Ott általában ez egy kis rész a most, tehát a nagyobb rész fa örlemény, amelyik tulajdonképpen abból a fából testesítődik meg, amely 5 centinél kisebb, és amelyik már kézitüzelésre is nem lenne alkalmas. Tehát akkor tudod, ennek az aprításával kapunk egy fa örleményt, amelyik aztán majd mechanikailag, tehát egy csigarendszerrel kezelhető, szállítható, betolható a tűztérbe, és egy bizonyos elektronikai, tehát most már digitális technikával ez az egész mennyiség menedzselhető, tulajdonképpen a tűznek a kézbetartásáról van szó, és akkor tulajdonképpen az összes kézi munkát, amit idáig kézzel raktuk, a kazánt, takarítást, hamukihordást, tehát teljesen ilyen szintig tudtuk automatizálni, távfigyelés, modern technika, telefonról, számítógépről figyelhető, kezelhető, ha esetleg valami hiba lép fel, akkor vagy kapunk figyelmeztetést, továbbiakban van egy bizonyos időnk, hogy nézzük meg, hogy miből is adódik ez a hiba, hanem egyszerűen, ha nem veszünk tudomásról, a kazán biztonságos körülmények között saját magát leállítja, várjuk, hogy azért nézzük, amik, hogy ezek a hibák általában nagy szemcsenagyság, vagy nem megfelelő tüzelanyag minőségből fakadnak. De a tűzül egy picit...
Tehát az, hogyha egy kicsit nagyobbra van aprítva...
Hát fa, igen, hát ez most már az, hogy ez nincsenek titkok itt, ez szabványosítva van, tehát ha szakember beszélgetik erről az aprítékről, akkor tudjuk, hogy milyen hamutartalom, tehát eleve tudjuk. Sajnos ez jelen pillanatban a felhasználó falusi emberek számára még annyira nem érthető, tehát nincs ez az a nyelvelet, ott beszélünk köbméterből, vagy stb. Most Gáter Korpa, ez a paraszti nyelveleten, és akkor tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit akarunk. Most már nagyon elterjedt, és egy kicsit itt a propaganda szinten, kormány szinten, biomaszáról beszélve, mindenkinek az első fázisba a briket és a pellet jut eszébe. Amelyik azt kell megmondjuk igazából, kimondjuk, hogy a pellet egy drágább tüzelőanyag, mint a gáz. De sajnos ezt nem említsük, és akkor most is jött egy kormányprogram a kályhák kicserélésére, aminek ott biomassa is megvan állítva egy nagyon rövid szűk részbe, és utána foglalkozunk a pellettel és a brikettel, amit eleve tudjuk, hogy nagyon-nagyon költséges, tehát nem ebbe az irányba kellene. Tehát a nyárs korpát, vagy mosztot, vagy aprítékot a helyszínen kellene felhasználni. Ne tárjálja szállítás, és akkor tudunk egy legolcsóbb.
Itt kiegészíteni gyerek, elnézést kérek, mert valóban van egy kezdeményezés, nem egy kormány kezdeményezés, ezt az ASFOR Egyesületnek az egyik pontja, amelyik beterjesztett a kormány, ez egy 10 pontos úgymond programot, amelyel a faiparnak a problémáit akarja megoldani, és ezekben az egyik pontosan ez, hogy a vezességbe a fűtő kályhákra is a rábla programot. Tehát az emberek cseréljék le azokat a hatékonyság szempontjából kifogásolható tűzhelyeket, kályhákat, és helyette tegyenek be ilyen hatékonyabb tüzelési formákat, amiben pelletet, brikettet.
És... De úgy értettem, hogy még a csempekályha program is ebbe benne
persze,
van.
Azért mondjuk ez már kicsit fa brítékos tüzelés. Na most nem említette a kollégám az, hogy a fa briték tüzelés a sokkal hatékonyabb, mint a rendes fa, hasábfa tüzelés, mert itt mindkét paramétert tudjuk kontrollálni, tehát mennyi fát viszünk be a tűztérbe, és mennyi levegőt adunk hozzá. Azokban a kazánokban, amikben ugye elgázosító néven ismerünk, ezek a legmodernebbek, mint hasábfa tüzelés, ezeknél csak a levegőt tudjuk kontrollálni, tehát hogyha nekünk már nincs szükségünk hőre, mert meleg van a lakásunkban, akkor elvesszük a levegőt a kazánból, és a fa kell senyvedni a tűzben, nem égni, de ugyanúgy elfogy benne. Tehát pontosan ez az előnye ezeknek a kazánoknak, amikor eljutottunk arra a szintre, hogy pontosan tudjuk kontrollálni a bevitt fa mennyiséget és bevitt levegő mennyiséget is. Ezeknek a kazánoknak egyik nagy előnye, hogy majdnem azt a kényelmi szintet tudja nyújtani, mint a gáztüzelés. Viszont árban messze menően olcsóbb. Bizonyos szempontból vannak gondok, mert beruházás, tehát ennek az ugye az értéke egy ilyen kazánnak sokkal nagyobb, mint egy egyszerű gázkazánnak, és másik dolog pedig ennek a faaprítéknak van egy térfogat igénye, és erre helyet kell biztosítani a gazdaságban, vagy akár az ipari vállalatokban.
Általában mit tapasztalnak? Mennyire nyitottak az emberek ez a fajta technológia iránt, Barta úr, bármekkora kazánt le tudnak gyártani?
Tehát hogy... egész picit, tehát úgy szoktuk mondani, hogy 10 kW-tól 1 megawattig, tehát az azt jelenti, hogy a legkisebb háztól a ipari létesítményekig. Tehát jelen pillanatban a gond, amit én látok, tehát az, hogy a felhasználó most olcsóbb tüzelést választani, olcsóbb hőenergiát, az mindenképpen a fát lássa, annak már megvan a beszerzési út, stb. Nehézkes, de azért ki van alakulva. Ha most azt mondjanak nekik, hogy faapríték, vagy most tüzelés, itt egy picit félénké válnak, mert nem látják, hogy honnan lehetne ezt beszerezni, ha ők kell utána járjon. Tehát az az egész, hogy ez egy régi, régebbi technológia, de Románia valahogy azt nem tudta meglépni, hogy tulajdonképpen kialakítsa ezt a piacot. Ha most nyugatabbra megyünk, akárhol, ha valaki biomasszával szeretne tüzelni, amikor a salfát is annak nevezzük, ugye, akkor azt jelenti, hogy ő eldöntötte, hogy mit fog, milyen költséggel telepíteni, és egy telefonjába, vagy megvan az a hely, ahonnan beszerezheti akár a hasáplat, akár a mostot, akár az aprítékot, pelletet, briketet, és akkor ő látja. Jelen pillanatban ez a piac sajnos nem alakult meg, már vannak ilyen nagy ipari létesítmények, amelyek tulajdonképpen ugyanezt megoldották, most nem mondunk neveket, és tulajdonképpen ők is ugyanezt a technológiát használják, azt jelenti nekük sikerül, mert ők megoldják az aprítást, megoldnak mindent. De ilyen pillanatban ez a piac hiányzik, itt látom azt a féket, a pelletről is azért beszélünk gyakrabban, mert annak is az elérhetősége kézzel fogható, nagy áruházak mindent kapható. De igazából a helyi tüzelés és a legolcsóbb, mindjárt mondanék egy pár számot is az energia árakról, tehát ez a legolcsóbb energia kijelenthető máma Romániában. Tehát például egy januári árakot mondanak, éppen olaszoztatunk kollégával, tehát januári árak, most ugye ott mi van szubvencionálva, mi nincs, a villanyenergia 260 euró, tehát az utolsó számlából számoltam ki, nem azt, amit hallunk a sajtóban, 260 euró per megawatt, ehhez képest a gáz, a januári számlát mondom, a tavaly volt sokkal drágább, 60 euró, tehát volt 150 is tavaly, amikor szorult helyzetben vagyunk, és kijelenthetjük, hogy azt a biomassa, ami jelen pillanatban a piacon van, mi a környéken úgy, ahogy megoldjuk, tehát van kínálat is, ez a 60 euró a gázhoz képest jelen pillanatban maximum 40 euróra lecsökkenthető, tehát a legolcsóbb. Villanyról nem is beszélve, pellet az mindenképpen a 60 euró mögött van, 70-75 euróra is tehető, tehát jelen pillanatban a legolcsóbb energia a biomassa, tehát ez az apríték, ami máshol nem használható fel. Tehát ez
most itt engedd meg, hogy mondjam el ebben a fázisban az, hogy mindig ezt használom, mi a egyik nagy kérdés, tehát a tyúkolt hamarabb, vagy a tojás volt hamarabb. Így vagyunk a piacon, mert tudjuk, a piacon a kínálat és a kereslet az, ami szabályozza. Tehát én hiába kínálok a piacon faörleményt, hogyha nincsen hozzá technológia, ugye elérülégetém kazánom. Hiába kínálok kazánt, hogyha nincs hozzá faörleményem. Tehát a kettő ez párhuzamosan tud fejlődni, és ezért is indultunk ez utonon nehézkesen, és haladunk egyelőre még lassan, mert mind a két ágat kell fejlesszük. Tehát voltunk kint tapasztalat csere egy nemzetközi Horizon program segítségével egy Ausztriában nézzük, hogy ott hogy működik, és ott már láttunk olyan falucsoportot, ahol 6-7 falut egy hőközpont látott el őrleményből származó energiával, és ott már például a kis háztartásokban is meg lehet oldani az őrleménnyel való tüzelés, mert vannak telephelyek, ahol lehet vásárolni egy utánfutó, két utánfutó, egy zsák, két zsák őrleményt, ahhoz, hogy el tudjam látni ezt, hogy ez nálunk is ki fog alakulni, hát itt a környékünk Sanyi barátomnak köszönhetően, Sepp-Szentgyörgy környékén már több olyan létesítmény van ilyen kazánnal ellátva, ahonnan ő energiát is tud biztosítani a saját őrleményes forrásából. Tehát lehet, meg lehet oldani, de ez a piac, ez párhuzamosan kell kialakulni.
Igen, itt Z. Ilona írja SMS-ben, jó napot kívánok, megkérdezném, hogy mi panellakók lapos tetővel, meg hiányos vagy külső szigetelés nélküli falakkal és sokféle szomszéddal miként tudnánk csökkenteni a borsos fűtésszámlákat, mert ugye alternatív megoldásokra, főleg a zöld energia használatára esélyünk sincs, Zsé Ilona írja, de ez ide kapcsolódik ahhoz, amit mondott az imént, hogy akár, most városban nyilván nem, mert kicsi a hely, de falvakon sok helyen látunk több házat.
Itt van egy nagyon érdekes dolog, amit most olvastam, hogy közeljövőben fogja az Unió majd szorgalmazni ezeknek a kis gázkazánoknak a betiltását, amelyben mi ugye elláttuk az energia szükségletét a lakosságnak a tömbházakban. Szerintem egyik nagy tévedése volt ennek a rendszerváltásnak, hogy ez abban a hatalmi űrben beindult ez a dolog, mert nem hatékony. sokkal hatékonyabb lenne kis hőközpontokkal továbbra is távhővel biztosítani, csak abban az időben, amikor mi ebben éltünk, nem tudtuk kontrollálni és mérni, hogy mekkora hőenergiát kapunk, mit fizetünk érte. Most jelenleg már megvan oldva, tehát kaloriméterek vannak, pontosan úgy tudom, mint a gáz vagy a villany értékben helyezni, hogy mennyi a... Tehát nem azzal fogom szabályozni a fűtését a lakásomnak, hogy ablakot nyitok, hanem azzal fogom szabályozni, hogy a csapomat egy kicsit visszaveszem. Erre is láttunk nyugaton már példát, ahol, mint említettem, ebben a térségben, ahol több falut láttak el egy hőközponttal, ott minden lakásban egy kis hőcserélő volt, és ez a hőcserélő működhetett két rendszerrel is, tehát vagy kártyával, feltöltött pénz ellenében kaptam az a hőenergiát, vagy pedig minden hónapban egyszer be kellett mennem az irodába és kifizetni az elhasznált hőenergiát, és úgy tovább működött. Ha ezt elmelosztottam, a hőcserélőmben bejövő hő megszakadt, és nem volt hűtésem. Tehát megoldható most már technikailag ez a probléma teljes mértékben.
Na most az a kérdés, amit láttak külföldön, hogy ez állami támogatással jött létre, vagy magánberuházások, mert hogy nem kis beruházás azért, azt tudjuk.
Persze, tehát ehhez feltétlenül állami támogatás szükségig, tehát kell az, hogy ezeket a kis hőközpontokat megépíteni és elhelyezni, ez normális, hogy beruházási támogatás kell.
Tehát említeni két pozitív, most valósított példát, tehát ugyanez a nyugaton láttuk, itthon is már megcsináltuk, de itt megemlítenék ugyancsak a panel lakásra visszatérve. Tehát jelen pillanatban Bereck városa falun sikerült két olyan rendszert építenünk, mivel szétszórtak a középületek, és tulajdonképpen semmi építményünk nem volt, tehát egy beton platformra ráhelyeztük a kazánt egy konténerbe, szerelhető konténerbe, egy kisebb konténerbe a szerelés, és az egész apríték szállítás mozgó konténerekkel, ilyen apró konténerekkel történik, tehát tulajdonképpen annyi az egész a konténer ürült, egy telével cseréljük, teljesen autótáv, két ilyen 500 kW-os rendszer valósult meg, december 31-én az átadás, egy másik, tehát ez akár tömbház lakásban, ez a platform nem nagyobb, amelyik 500 kW-os, mint 8x15 méteres, tehát lehelyezhető akármelyik szép zöldövelettel körülvéve, nyugaton ilyen példákat is láttunk, tehát megvalósítható. Egy másik példa Gelence falva, ahol a középületek nagy távolságra voltak egymáshoz, jelen pillanatban 5 középület tömb, mind az 5-5 fütyük 5 kazánnal.
Külön-külön.
Hát a tömböket, igen, tehát kultúrovoda, ahol össze lehetett csoportosítani. Ez az 5 már harmadik szezonba fütt, és egyetlen egy ember kezeli. Ez benne az érdekesség, hogy egyetlen egy ember, tehát kazánfűtőt nem igényelnek, viszont a szabályok értelmében is minden pillanatban kérdőjük, hogy ki fogja azt a telefont a kezébe, aki tudjuk, hogy figyelte vagy nem figyelte. Akármi gond van, telefon jelez, és megoldoz. Ezek a rendszerek már is működnek.
Egyik nagy megvalósítása pontosan ezeknek ennek a klaszternek, a zöld energia klaszterünknek, hogy sikerült ezt a falut. Van egy olyan program, amit úgy neveztünk mi, hogy egy falu, egy megawatt, és sikerült ezt a falut, Gelencét, amelyben annak idején az önkormányzat receptív volt, és persze kaptunk hozzá egy támogatást is, egy norvég program kezdén belül sikerült ezt megpályázni, ezeknek a költségfedezését, és jelenleg mondhatni az, hogy Romániában egyetlen ez a falu, amelyben minden egyes közintézmény faprítékos tüzelést kap. Az első az Esztelnek volt, ahol csak az önkormányzatot kezdtük vele fütteni, de Gelence az, amelyik teljes mértékben áttált erre az energiaforrásra.
Kovászna megyén és Erdélyen kívüli területeken sikerült népszerűsíteni ezt a technológiát? Vajda Lajossal, a Zöld Energia Egyesület elnökkel sokszor beszélgettünk,
igen,
róla.
Azt mondhatjuk, ugye 30 megawattról beszéltünk, bocsánat, tehát ennek a letelepítése nagyjából körülöttünk van. Van Moldvába, van többek között Magyarországon a Gödöllői Gépesítési Intézetben egy 5-szálas és egy 9-szálasunk, amelyik már az is 8-9 éve működik, és Magyarországon is van több egységünk. Nagyon nehéz ebbe a távolságba, ugye ki kellene alakítani egy szervizrendszert, aminne igény volna, tehát egy kis cég vagyunk, erre nem volt kapacitás, tehát olyan embereknek és olyan intézményeknek szállítottuk, akik tulajdonképpen személyes ismeretség valahogy, és bíztak bennünk, hogy ebbe a távolságba is tudjuk majd esetleg szervizelni és üzemeltetni. Egy másik gyártmányunk az a sütőipari kemence, és egy bizonyos pillanatban jött egy ilyen kérés, hogy tudnánk egyesíteni a kenyérsütést a falpríték tüzeléssel. És akkor van körülbelül jelenben 12 darab ilyen megvalósításunk is, ebből 8 vagy 9 darab Magyarországon. Ott látták meg először, hogy tulajdonképpen embert helyettesíteni is egy tüzet kapunk. Romániában is van, többek között az elébb említett példa, Gelencén működik egy ilyen, 4 kemencét, tehát orranta 400-600 kiló kenyeret tudunk sütni, és teljesen ez moszttal és falpritkékkal működik, teljesen automata kazán, ami egyedi megvalósítás, akár világszinten is már pelettel, ilyesmivel, de apriték tüzelésű kemencét még nem találtam a neten se.
Pontosan a magyarországi esetnek köszönhető, amikor rájöttünk arra, hogy például az aprítékos tüzelés hatékonyabb a hasáfa tüzelésnél, mert egy magyarországi kuncsaftja Sándornak jelzett vissza, hogy áttért a fűtéssel is aprítékra, és tudni kell azt, hogy Magyarországon a fát azt nem méterre veszik, mint nálunk, hanem súlyra, és a fának a fűtőértékét az súlyra kell hasonlítani. Most, amikor valakinek azt mondod, hogy a fenyőfában, tehát a jegenye fenyőben nagyobb a hőenergia, mint a bigfában, akkor azt mondja, hogy vicces, vagy még durvábban fogalmaz, azt mondja, hogy buta vagy. Viszont, hogyha nem térfogatra vesszük, ugye a fenyőnek a fajsúlya az olyan 500 kiló körül van, a Big Five-hoz legsúlyosabb nálunk a bükfa, vagy pedig a lompullatók közül töltfa, akácfa, vagy a gyertyánfa az a legsúlyosabb fánk, akkor valóban rájövünk arra, hogy a fajsúly szerint kell venni. Na most ezen a magyarországi példán, mivel hogy ott fajsúlyra veszik, akkor az egyik felhasználó rájött arra, hogy aprítékból 20%-kal kevesebbet tüzelt el egy szezonban, mint annak idején hasáfával. Tehát körülbelül ez a hatékonyság megvan. Itt egyszerű a példa, tehát az emberek, hogyha faluhelyén járnak, látják, hogy füstölnek a kémények. Füstölnek a kémények, mert a gazdasszony az egyszer kinyitja a kályhajtót és megrakja fával, ott már nem marad hely levegőnek, ott már egy tökéletlen égés keletkezik, azok füstölnek. Ezek az aprítékos kazánok, hogyha bárhol megfigyelik, füstöt jóformán nem is bocsájtanak ki, mert annyira ellenőrzik a technológia, a bevitt fa mennyiséget, a bevitt levegő mennyiséget, hogy tökéletes égés van bennük.
Világszinten egyre csak drágul az energia, egyre többe kerül lakásunk fűtése és világítása, miközben a kitermelt faanyag 20%-a az erdőben maradt hulladék formájában felhasználatlanul. Sokat segítene adott helyzetben a megújuló energiák, többek között a biomassa használata, ezek elterjedése azonban Románia szinten csekélynek mondható. Mai meghívottaim a Zöld Energia Klaszter alelnökei, Bagoly Miklós Levente és Barta Sándor, mindketten sepsiszentgyörgyi vállalkozók. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszéltünk itt az erdei hulladékról. Bármiféle hulladékból lehet aprítékot gyártani? Az is, amelyik már úgy hát félig meddig korhadt az erdőben? Annak nincs, ez, ugye?
Ezekre mind van egy rövid mondatom. Tehát azt szoktam mondani, hogy ami kint elég, tehát tudunk esetleg parazsot gerjeszteni, és szállítható csigával, akkor az a kazánba is fog égni. Ha nem, akkor nem. De ez nagyon egyszerű válasz volt. Szeretem volna megemlíteni még sarkos számokat, tehát, hogy egy kiló a fába, most nagyjából, mindegy, hogy milyen fáról beszélünk, egy kiló fába 20%-os nedvesség tartalma van, 4 kilowatt energiánk van. És csak azért mondom, hogy 2,5 kiló fa egyenlő egy köbméter gázzal, vagy egy liter folyékony üzemanyaggal. A pelletnél mondunk 5, legközelítőleg 5, azért, mert a nedvesség tartalma 10%-os. Tehát ez a 2,5 kiló...
A fajsúly is nagyobb.
Hát a fajsúly is nagyobb, de végülis a kilóból jön, és a nedvesség tartalomból. Tehát az, hogy ezekkel ma is ki tudjuk számítani, hogy mennyit tudunk sporolni ezen a...
Igen, egy kis szervezéssel és odafigyeléssel egy hallgatót köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János vagyok, és hallgatom az előadást. Hát én szeretnék hozzászólni. A fának égetés nélkül is lehet energiát kinyerni, úgy egy a komposztálásszerű módszerrel. Egy francia erdész valamikor az 1900-as évek elején kidolgozta, hogy faaprítékkal halomba rakta, benedvesítette, és elég hosszú idő, fél év, egy éven keresztül adott kellő mennyiségű meleg vizet a ház szükségletre. Jó, ezt nem mindenki tudja megcsinálni, mert nagy mennyiségű...
Hát azért ennek vannak apríték. Veszélyei is, azt hiszem.
Nagy mennyiségű. Én még nem hallottam veszélyről, ne haragudjon sehol se. Sehol nem olvastam. Még francia oldalakon se olvastam a veszélyéről. Ez az egyik. De az a helyzet, hogy ezt nem tudja mindenki megcsinálni, mert nagy mennyiségű, 10 köbméter, 10 köbméternél nagyobb mennyiség szükséges ehhez.
Pontosan, elnézést közben szólok, pontosan itt van a baj, tehát nagy mennyiségkel, tehát a maga a hatékonyság...
10 köbméter nem olyan nagy
azért. Hatékonyság nem éppen olyan jó, mint hogyha tüzeléssel csinálj.
Jól van, de nem égetünk. Ennyi az egész. Ugye most ez a baj, hogy a széndioxid. Itt nincs széndioxid. A másik dolog pedig lenn, hát a brüsszeli terroristák, hát gondolnának arra, hogy most rákényszerítik a Európa lakosságára a tüzelők anyag, a kályhák, ezeknek a megváltoztatását, tehát gázról térjünk át, mit tudom én mire, ellenben a kereskedőknek szabad rablásra adnak lehetőséget, mert a kereskedők, a gyártók, amelyik mihogy nem szégyeli magát, olyan árakat kér. Hát ez így nem megy. Vagy ellenőrzött, vagy ellenőrzött állami árakon, vagy akkor hagyjunk békén az egész ügyességnek. Köszönöm.
Igen, köszönjük szépen.
Tehát a komposztálásra visszatérve, tehát mindenképpen az ötlet az jó, ismerjük az ötletet, na de ez azt jelenti, hogy falu viszonylatban azért hájigényi van. A falnál is mi azt mondjuk, hogy az egyetlen hátránya körülbelül a faprítéknek is, az is nagyobb hájigény, mint a például a pellet. Tehát a hájigény az itt nagy gond.
Egyébként nem gyulladhat be, hogyha nyersen van összerakva
ez a faprítét? Állva is adok választ. Tehát a komposztot egyszer szálljátok. A panellakásnál ugye ezt már szóba se jöhet, városba szóba se jöhet, tehát mindenképpen faluháj, egy olyan gazda, amelyik azért akar dolgozni. Jelen pillanatban ismerjük a falvainkat, sajnos ez a generáció ezért kicsit le van épülve, tehát azért komposztálás sokszorosítható, de azért vannak itt azért gondok. Valaki, ha megcsinálna nekünk, stb. Jó volna, de azért ismerjük. Visszatérve a begyulladásba, tehát ez egy népi hiedelem, tehát a fa, egyáltalán a faanyag elméletileg 220 fokon gyullad be. Tehát, hogyha neki egy 220 fokos hősugárzót bizonyos pillanatig rendekre be fog gyúlni, a halomba tett nedves, akármilyen apríték fel fog forrosodni, tehát annyira, hogy elégetne. Tehát 80, elméletileg 80-85 fokra tudna felhevülni, tehát öngyulladásról szó se lehet.
Uh-huh. Jó, még egy hallgatónk van, jó napot kívánok!
Fülöp Imre vagyok, Csíkszeredából.
Köszöntjük, Imre, hallgatjuk.
Csak annyit akarok mondani, hogy én már régóta a hagyományos mosztos kályhával tüzelek, hulladék fával, meg mosztal, én még a krumplit is megsütöm hetenként egyszer rajta. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, meghallgattam.
Igen, köszönjük szépen.
Tehát ismerjük ezt a technológiát is, csak annyi a hozzáfűzés azért, hogy itt a kontroll egy kicsit azért nincs a kezünkbe, tehát fog működni, fog hőmennyiséget adni, de az, hogyha károsanyag kibocsátást és mindent figyelembe veszünk, amit megkövetelnek a mai előírások, tehát ebbe az ön által használt mosztoskájába nem nagyon elérhetők, és tulajdonképpen a csempetüzelésről is szó volt. Itt az egész, hogy ezeknek a régi kályáknak nagyon picik a hatásfokuk. Tehát 50% alatt vagy induláskor még újonnan, még akár 70-75-ről is beszélünk, gyártók adnak egy ilyen számot, de amikor egy picit nedvesebb fát tettünk be, kezdődik lerakodni a korom, az egy milliméter koromban akár 3-4-5% hatások csökkenést is, tehát 50% alá fogunk esni. Tulajdonképpen a jogszabály, vagy ez a kérelem az lenne, hogy ezeket az alacsony hatásfokú kályhákat váltsuk ki, tehát egy kontrollált tüzelésnél egy apríték akár 80-85-90-ig is, de maradjunk a 80-85%-os hatásfokot is könnyűszerrel el tudunk érni. Tehát tulajdonképpen itt erről a két kulcsszámról lenne szó.
Azok a mosztos kályák, azok a székely lelemennyiséget dicsérik, tehát ezek valóban nagyon rég működtek. Én tudom, nekem faipari műhelyem van, és a elmúlt időkben, tehát a régmúlt időkben jöttek az emberek, és tőlünk faipari műhelyekből gyűjtötték össze a gyaluforgácsot, fűrészkorpát, és ezekben a kályákban használták, de elég kényelmetlen volt ez naponta, kétszer-háromszor meg kellett rakni, jól megdöngölni, beemelni egy ilyen, tehát maga a technológia létezett, igaza van a hallgatónak.
Kettő percünk van összesen a műsorból, és még vállalkozóként kérdezném meg önöktől mondjuk egy-egy percben, hogyan látják, milyen évára a kis- és középvállalkozókra ebben az esztendőben. Ön a Bagó Jóra, a kis- és Kovászna-megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetségének is az elnöke.
Hát vállalkozóra jellemző az optimizmus. Néha azért a törvényhozás igyekszik ezt az optimizmus minél jobban csökkenteni. Most jelenleg itt vagyunk, mert úgy vettük észre, hogy egy nagy költségvetési hiány, amivel küszködik a kormány, és mindenféle olyan intézkedéseket próbál most foganosítani, amellyel ezt a hiány csökkentse. Én szerintem, hogyha odafigyelne a jobb begyűjtésére, adóbegyűjtésre, akkor lehet, hogy nagyobb hatékonysággal tudna csökkenteni ezt a hiányt, mint hogy azzal, hogy különböző intézkedések folytán külön adókat, külön taxokat vezessen be. Próbálunk ez ellen, ahol egyszer tudunk mi is fellépni, viszont úgy néz ki, hogy nem kell elég hatékonyan. Külön hatékonysága a úgymond pénzügyi intézkedéseknek nem várható a közeljövőben, tehát valószínű, hogy lesznek majd új megszorítások is a vállalkozások szempontjából. Kisközépvállalkozásokat mindenütt a világon támogatják, és támogatni is kell, mert az adja a gazdaságnak a 60-70%-át.
Bartal?
Tehát jövet is elbeszéltünk együtt, ezt az adókulcsot, tehát én szerintem felőlem egy nagy felháborodás, tehát többek között én kazángyártó vagyok, és a kazán után jön a szerelés. Tehát például az a cég, amelyik olyan tevékenységet folytat, most jelen pillanatban egy olyan szabályozásba esik be, hogy ő sokkal kevesebbet kell adózzon, mint én, vagyis az alkalmazottam jobban mondva. Tehát egy egyszerű példát hoznék. Például a szerelésbe a minimálbér 4550 láj, abból az alkalmazott megkap akár 3150 lájt is. Az én alkalmazottam egy ilyen fizetésnél 2500-2600 lehet kap. Tehát nem értem ezt a különbségtételt, hogy végül is hasonló munkakörben dolgozó emberek, hogy miért kell ezt csinálni. Tulajdonképpen az egyik embert arra késztetni, hogy ettől a cégtől elmenjen, egy olyan munkahelyet keresen. Tehát ezt a megkülönböztetést egyszerűen érthetetlen, és senki nem nagyon akarja felelmelni, és úgy csinálunk, hogy nem is vennénk észre, hogy van egy ilyen. Tehát nincs jó az egyik munkást azzal egy olyan pozícióba helyezni a másikhoz képest, amelyik nem csinál nehezebb munkát. Még az építőiparból is beszélünk. Azt, hogy a naponta dolgozik 10 óra, télen nem dolgozik, az a plusz 2 óra, vagy nem tudom, akármilyen példát hoztam, nem feljogosítsa ezt az államot, hogy ő kevesebb adót fizessen, mint a másik. Tehát ez egy nagyon nagy frusztrációm nekem.
A műsor támogatója a gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim a Zöld Energia Klaszter alelnökei, Bagoly Miklós Levente és Barta Sándor, mindketten sepsiszentgyörgyi vállalkozók. Uraim, én köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Mi is köszönjük szépen a lehetőséget, és állunk továbbra is a hallgatók rendelkezésre, a kérdésük van.
Nagyon szépen köszönjük!